mai témánk, a mai előadásunk címe az, hogy a bocsánatkérés és a megbocsájtás. Ugye, tehát egy olyan téma, ami úgy gondolom, hogy mindannyiunknak elevenébe vág. Mindannyiunknak próbálja azt, hogy mennyire vagyunk készek, képesek arra, hogy bocsánatot kérjünk a másiktól, mikor vétettünk ellene, bármely embertársunktól. És az is nem kis próbálja az életünknek, hogy mennyire vagyunk készek megbocsájtani, ha tőlünk kérnek bocsánatot. Mennyire komolyan tudjuk gondolni azt, amikor úgy érezzük, hogy na megbocsájtottunk, kimondjuk, hogy rendben van, nincs harag, elrendeztük. Mennyire tud egy ez áthatni valóságosan a szívünket és az életünket, mennyire valósul meg a folytatásban aztán az, hogy mi tényleg megbocsájtottunk, és helyreállt a kapcsolat egy embertársunkkal, és most elsősorban a házastársunkat értem rajta, hogy kettőnk között meg tud-e épülni ez a gyógyító lelki kapcsolat, amely mindegyikünket jobbá teheti, amelyben mindegyikünk formálódik a javára formálva, és alakul úgy, hogy ahogy Józsi említette, meg nemesbedik a lényünk, ugye ez férje feleségre egyaránt érvényes, és mindegyikünkre jogos a megállapítás, hogy erre szükségünk van. Úgy gondolom, nincs itt közöttünk senki, aki azt mondaná, hogy ő részéről úgymond kész van, befejezett a lénye, a jelleme, ő meg van elégedve azzal a jellemmel, amivel bír, mindenestől alkalmas arra, hogy bárkivel leélje, vagy legalábbis azzal az egy társával az életét boldogan, minden a másikon múlik. Ahogy tegnap a film első részében is hallottuk, hogy a fiatalember úgy gondolta, hogy talán a lánynak kellene, a feleségnek kellene változni. Azt hiszem erre mi nem tartunk igényt, hogy ezt állapítsuk meg magunkról, vagy mondjuk ki magunkról. A megbocsátás egy nagyon komoly téma, hiszen nem csak ember-ember kapcsolatban, hanem a Teremtő Isten és az ember kapcsolatban is egy alapvető dolog. Ezen fordul meg az ember élete. Ez az ember lehetősége, amit megragadhat, hogy az élete megváltozzon, és végül ne az megsemmisülés, az végső pusztulás várjon rá, hanem megszabadulhasson, és egy örökkétartó életet élhessen majd a földi élete után. Attól függ, hogy mennyire tud élni az isteni megbocsátással, mennyire tud javára lenni neki, az embernek az isteni megbocsátás. Kevesen vannak a világban, akik erről gondolkodnak, akik talán még azok, még inkább akik tudnak róla, és még kevesebben, akik ezzel élnek is valóságosan, és javukra fordítják ezt. A megbocsátás az egy olyan dolog, ami hát nem egy velünk hozott jó tulajdonság, nem egy olyan képesség, ami ugye a kezünk ügyében van, hanem azt mondhatom, hogy a megbocsátás képessége az tanulandó mindannyiunk részéről, az egy megtanulható tulajdonság, és egy szükséges magatartás ahhoz, hogy az életünket értékessé, gazdaggá tehessük. A Bibliában hol olvashatunk először a megbocsátásról? Az evangéliumokra gondolok, hol olvashatunk először a megbocsátásról? Hát nem akarom, hogy találgassatok. A Máté evangélium a 5. fejezet, 6. fejezetében olvassuk a mi atyánkban, Jézus szavaiban a megbocsátásra való készséget. Ugye érdekes, hogy a mi atyánkba helyezi el Krisztus, mikor a tanítványok megkérik, hogy taníts minket imádkozni, akkor Jézus összefoglalja a legfontosabb, az emberi élethez tartozó legfontosabb gondolatokat, amik az mi életünkkel összefüggésbe kell legyenek, hogyha ha változtatásra, változásra készek vagyunk, ha célunk az, hogy az életünket úgy alakítsuk, formáljuk, hogy végül hát örök életet nyerhessünk, de addig is valahogy jobbá téve magunkat, mások hasznára, boldogságára élhessünk. Jézus a Máté 6.12-ben azt mondja az imájában, hogy és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Azt mondja, hogy kérjük mi nap, mint nap az Istentől, hogy bocsássa meg a mi vétkeinket, de ezt szorosan hozzá kapcsolja azt a kitételt, hogy amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Kérhetjük a megbocsátást az Istentől, mert az Isten kész a megbocsátásra az embernek. A tökéletes, a teremtő Isten, aki mindeneknek ura, akinek az emberi élet olyan dolog, ahogy írja talán Jobb könyve, hogy mint a molyt szétnyomhatna minket az Isten. Ahogy mi ezt megtesszük a kis apró bogarakkal, az Istennek a hatalmába állhatna, hogy bármikor, bármelyikünk életét azonnal elvegye. És ugye talán a legtöbben azzal is tisztában vagyunk, hogy az ember valóban nem méltó az életre a bűnös állapotában. Az, hogy élünk, létezünk, az a folyamatos isteni megbocsátásnak és kegyelemnek köszönhető. A most is fenntartott isteni megbocsátásnak, a megelőlegezett isteni jóságnak és megbocsátásnak köszönhető, hogy Isten nem ítél a vétkeink szerint, hanem fenntartja az életünket, megadva a lehetőséget arra, hogy megismerjük az ő szerető lényét és a megbocsátó lényét, és ez valamilyen változást formálhasson bennünk. Valamilyen módon alakíthassa úgy az életünket ez a szeretet, hogy magunk is hajlandóvá legyünk megbocsátó lelkülettel élni, és képessé válni arra, hogy az örök életet elnyerhessük, az örökké valóságot Isten jogosultakként nekünk adhassa. Ugye itt mondja Jézus az imában először ezt, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. És Jézus erre az ima után még visszatér. Tehát, hogy befejezi ezt a pár mondatos imát, utána visszatér rá a 14. versben, mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek vétkeiket, a ti atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. És nem azért, mert fölbosszantjuk vele és haragossá tesszük, hogyha na, mi engesztelhetetlenek vagyunk, akkor az Isten is az lesz velünk szemben, bekeményít az emberrel szemben, hanem mert nem tudja elindítani a megismert megbocsátás, nem tudja elindítani bennünk és fenntartani bennünk azt a folyamatot, aminek eredményeképpen Isten a teljes, a végső megbocsátást tudja adni, el tudja venni a mi vétkeink adósságát, terhét, el tudja törölni, és nekünk adhatja az örökké valóság életét, az örökké tartó életet. Ugye azt mondja Jézus tehát, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, és azt hiszem, hogy mindannyian be tudjuk ismerni, hogy erre nagyon rászorulunk, nem? Hogy ezt a kérést kimondjuk, és erre a kérésre érkezzen válasz, nem? Szerintem talán nincs köztünk senki, aki kihúzhatná magát, vagy úgy gondolkodna, hogy én kihúzhatom magam, nekem még az Isten se kell megbocsásson, bennem még ő se talál hibát. De egyikünk sem ilyen, aki ezt mondhatná, vagy mondaná, bocsásd meg a mi vétkeinket, mert rászorulunk. Mert hibáztunk, vétettünk sokat egymás ellen, sokat romboltuk az életet, bocsássa meg a mi vétkeinket, még ha mások ellen nem is vétettünk volna, de a saját életünk ellen is rengeteget vétünk. Az ellen, az élet ellen, amit az Istentől kaptunk, ami jogosultság szerint az övé, tőle származik, és mi ezt az életet nem jól kezeljük, nem jól használjuk. Bocsássa meg az Isten a mi vétkeinket. Tegyen hajlandóvá arra, hogy meglássuk, és akarjunk ebből gyógyulni, szabadulni. De azt mondja Jézus ezután, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Mert a gyógyulás iránya ebből, innét van, erre mutat, hogy hajlandóvá válik az ember arra, hogy a maga gyengeségét, a maga erőtelenségét felismerve, afelett belátásra jutva hajlandóvá teszi magát, hogy ő is elnéző, megbocsájtó, kegyelmes legyen a körülötte élők hibáival szemben, vagy hibáira nézve. Ugye? Tehát azt mondja Jézus, hogy ezzel szoros összefüggésben van az isteni megbocsátás, hogy mi milyen módon viszonyulunk egymáshoz. Nagyon szoros összefüggés. És hozzáteszi a figyelmeztetést, ha megbocsátjátok az embereknek vétkeiket, megbocsát néktek is atyátok, ha pedig nem bocsátjátok meg, akkor ő sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Nem tudja, nem teheti meg. És azért ennek óriási üzenete van, és hatalmas felelősséget helyez az ember szívére. Ebben az összefüggésben megláthatjuk azt, hogy lényegében az én örök sorsom, az én életem alakulása az senki mástól nem függ, egyedül önmagamtól. Az én hozzáállásom dönt el mindent. Az életem egy bizonyos pillanatában nem fogok tudni semmi másra hivatkozni, senkire nem háríthatom a felelősséget, hogy elnyerhetem-e az isteni bocsánatot, méltó lettem-e rá, jogosultá váltam-e rá, nem nézhetek senkire, nem mondhatom, hogy a körülmények nem jók voltak, rosszul sikerült a párválasztásom, a gyerekek állandóan fölidegesítettek, nem hivatkozhatok semmire, rosszak voltak a körülmények. Nem, egyedül magam fogok ott állni a megméretéskor az Isten előtt, és egyedül én leszek felelős azért, hogy pozitívan dőlt el a sorsom, vagy negatív irányba dőlt el az örök sorsom. Jézus azt mondja, ha megbocsájtatok, Isten is kész a megbocsátással. Ez az életrend kialakult bennetek, ez a magatartás, ez a lelkület a tiétekké vált, akkor tiétek az örök élet. Hogyha nem, akkor elveszítettétek az örök életet. És gondoljunk bele, hogy ez egyedül tőlünk függ. Tehát ezért nem okolhatunk senkit, ha ez nekünk nem fog sikerülni. Akkor már nem hivatkozhatunk a házassági konfliktusainkra, a másik élhetetlenségére, szeretetlenségére, a vele hozott gondokra, problémákra nem hivatkozhatunk. Egyszerűen ott állunk mindannyian az Isten előtt, azzal az élettel, ami mögöttünk van. Azzal, amit el tudtunk érni, meg tudtunk valósítani. Jézus ilyen összefüggésben beszél a megbocsátásra, és később is majd egy példázatot idézve szintén az ítélethez köti, a végső ítélethez köti a megbocsátást. És valamit vegyünk észre, hogy itt az imában, és később sem említi sehol, amikor a megbocsátásról beszél a Biblia, azt, hogy kértek-e tőled bocsánatot. Hogy hát könnyebb lenne megbocsátani, ha hajlandók lennének tőlem bocsánatot kérni, akik hát bántottak, sértettek, akik hibáztak, akik rájöhettek volna már, hogy miattuk bosszankodok, miattuk megy tönkre az életem. Sehol nem látjuk ezt az összefüggést, hogy a bocsánatkérés feltétele lenne a megbocsájtásnak. Jó, ha van. Nagyon jó, ha valaki embertársunk belátásra jut, valaki azt tudja mondani, hogy ne haragudj, hogy hibáztam, ne haragudj, hogy így szóltam hozzád, ne haragudj, hogy bántottalak. Ne haragudj, hogy megfosztottalak ettől, attól, amattól. Ugye ez nagyon jó, nagyon sokat tud segíteni nekünk is, de nincs összefüggésben megbocsátó lelkülettel. Nincs össze. Ettől függetlenül működik. Majd meglátjuk az isteni megbocsátás áttekintésénél, hogy ő miként gyakorolhatja velünk, ugye velünk vétkes emberekkel, hogyan teheti meg azt az Isten, hogy megbocsát, és örök érvényűen megbocsát nekünk bűnöket. Hogy teheti meg? Hogy engedheti el, mikor sokszor emberek bocsánatot sem kérnek tőle? Hogy engedheti el? Tehát ennyi, a címben lévő bocsánatkérésre csak ennyi időt akartam szánni, hogy ezt legyen tiszta előttünk, hogy nincs összefüggésben a megbocsátó szándék, a lelkület és a bocsánatkérés közvetlenül egymással. Hasznos, ha van, de talán nem is annyira magunk miatt, akkor ezt is mondhatnám, hanem a másik miatt, nem? Aki bocsánatot kell kérjen, ő miatta talán fontos, de nekem nem kellene belőle ügyet csinálnom, hogy megtörtént van, vagy nem. Ha megfogalmazom, hogy mit is értünk a megbocsájtáson, ennek a lelkületnek a lényege, azt hiszem, talán jobban megragadhatóvá válik. Mi történik akkor, hogyha valamelyikünket bántás ér? Mi történik bennünk? Mi zajlik le bennünk? Gondolom bármelyikünk most, bármelyikötök helyet cserélne velem, körülbelül ugyanezeket mondaná el. Mert melyikünkben ne indulnának el folyamatok, mikor sértés, bántás ér bennünket? Melyikünk ne zaklatódna fel? Melyikünk ne sértődne, ne válna mérgessé? De amikor megbántanak minket, akkor talán a bántás első üzenete az, hogy nem értékelnek engem eléggé. Nem? Tehát az első dolog, amit kiveszünk abból, hogy, hogy, hogy valamiféle bántó szóval vagy magatartással érintenek minket, az, hogy nem értékelnek eléggé. Leértékelt vagyok a másik ember előtt. Az az üzeneten a bántásnak, hogy nem vagyok neked elég jó. Meg lehet, hogy másoknak se, ha úgy fogalmazzák, mert te mindenhez vagy, mindenkivel szemben. Ugye, hogy jelenthet egy ilyen dolgot, hogy elindít bennünk egy önbecsülésvesztést, egy önértékelési problémát, elbizonytalanítja az embert. Ezt nagyon sokszor feleségeknél látom, asszonyoknál, hogy elbizonytalanodnak a férjük kritikája, a férjük bántása mellett, de viszont is igaz, hallottuk az előző napokban, hogy az elismerés hiánya a férjeket is mennyire el tudja bizonytalanítani. Hallottuk, hogy mennyire értékvesztettnek érzi magát egy férfi ember, amikor egyébként is munkanélkül, és ezért még bántják is, messze esik a megértés tőle. Kétségbe esetté tud tenni bennünket, kapkodóvá, hibázóvá. Gondolom, ti is jártatok már úgy, hogy megjegyzéseket tettetek a házastársatok dolgaira, és ettől még ügyetlenebb lett, még jobban két balkezessé vált, még többet hibázott, mert összezavarodik, mert elveszíti az önértékelését, és azt se tudja már jól megtenni, amit korábban megtudott nyugodt szívvel cselekedni. Biztos ti is ismeritek ezeket a jelenségeket. El tud-e menni az ember szinte odáig a saját belső vívódásaiban, hogy önsajnálat keríti hatalmába, és kétségbeesésében akár a depresszió is, a pszichai betegségek megtámadják és kikezdik. Erről is hallottunk és láttunk, hallunk ilyeneket. A másik dolog, amit kelt bennünk, a bántás, ha rosszul érintenek bennünket megjegyzések, különböző dolgok, magatartás, hogy egy sértődöttséget munkál, ugye egy sértődött indulatot, érzelmeket indít el bennünk, neheztelünk arra, aki bántott bennünket, elfordulunk tőle, távolságtartókká válunk vele szemben, bosszankodunk rá, haragossá leszünk vele szemben. Igaz? Meddig szoktunk eljutni? Én tegnap mondtam, hogy a csoportokban meg kellene kérdezni azt, hogy a konfliktusaitok során meddig juttok el? Milyen mélysége, mennyire mélyül el a vita, mekkora vihart kavar egy konfliktus helyzet. Eljutunk-e addig, mint a filmben is láttuk, hogy a fiú majdnem leharapta az asszony fejét, nem? Tehát, hogy és minek nevezte? Hogy meddig, vagy még tovább, megverjük a másikat. Meddig tudunk eljutni a vitáink során? És miért? Mert sértetté válunk, önérzetesek vagyunk mindannyian, és sértetté válunk. És kitör belőlünk valami gonosz, valami rossz. De ne csodálkozzunk magunkon. Csúnya dolog, amit átél ilyenkor az ember, amit mutat. De ne csodálkozzunk ezen. Az emberi természet ilyen válaszokat tud adni. A természetünk szerint ezekre a válaszokra vagyunk képesek. Ha nincs bennünk valami, ami ellensúlyozni tudná a kapott bántást, sértést, akkor ez egy természetes reakció. Ha nincs valami, ami képes lenne felvenni a harcot a külső bántásokkal szemben, akkor kiszolgáltatottak vagyunk, szinte azt mondhatom. Ha nem hoz valami védettséget az életünkbe, akkor kiszolgáltatottak. Akkor így fogunk újra és újra viselkedni. Gondolom, ti sem akartatok sokszor úgy viselkedni, ahogy sikerült. Én sem. Mégis az következett be, mert hiányzott a védelem. Hiányzott az igazi támasz, hiányzott annak a forrásnak a tápláléka, amiből meríthetnék, hogy ne a természetem szerint reagáljak. El tudunk jutni odáig, hogy bosszúállókká, megtorlókká leszünk, ahogy láttuk a filmben is. Ugye az ember taszítaná magától azokat a képeket, amit láttunk, de én élőben is láttam ilyet, rosszabbat is láttam. És gondolom ti is. Lehet, hogy cselekedtünk is hasonlóakat, és talán még rosszabbakat is. De taszítanánk magunktól, nem, szinte utólag szóba sem merünk állni, hogy én megtettem azt. Hogy lehettem erre képes? Szinte szóba se tudunk állni vele, nem? De álljunk vele szóba. Vegyük észre, hogy magunktól ennyire vagyunk képesek. Jó, hogyha szobálunk vele, nem hitegetjük magunkat, hogy csak egyszer történt meg, soha többet nem fog, főleg a másiknak ne ígérgessünk ilyet, akit bántottunk, Álljunk vele szóba, és lássuk meg a gyengeségünket, a gyenge, kiszolgáltatott állapotunkat, és keressük meg a szabadulás útját, keressük meg a forrását annak, ahol védelmet kaphatunk önmagunkkal szemben, és a bennünket érő támadásokkal szemben, támadásokra nézve. De amikor bántanak minket, amikor valamilyen veszteség ér bennünket, valamilyen csalódás terheli a szívünket egy másik személy miatt, akkor egy olyan gondolat is megszülethet bennünk, hogy nekem tartozik a másik azzal, hogy először is bocsánatot kérjen a károkért, amit okozott, igaz? Erről már korábban beszéltem, kérjen bocsánatot, tegye jóvá. Majd, hogyha hajlandó lesz jobbat mutatni, hajlandó lesz pipiskedni, hajlandó lesz közeledni, hajlandó lesz kifejezni azt, hogy szánja bánja, amit csinált, akkor leszek oly kegyes, és megbocsátok neki. Akkor majd az könnyít az én szívemen is, könnyít a bánatomon, könnyít a terhemen, könnyít a sértelmet érzelmeimen, leszereli az indulatokat bennem. Ezt várjuk, igaz? De biztos, hogy ez a gyógyír. Biztosak vagytok benne, vagy biztosak lehetünk benne, hogy hát volt már, hogy bocsánatot kértek tőlünk, és jobb emberré tett bennünket? Önmagában. De nem hiszem, hogy alapvetően ez lenne a forrás. Nem ez a forrás annak. Nagyon jó leső, és nagyon jó dolog, ha ez megtörténik, és meríthetünk belőle, de nem minden. Nem az igazi, a teljes segítség számunkra. A megbocsátás az egyfajta lelki magatartás. A megbocsátás készsége az egy lelkületbeli dolog. Ezt a lelkületet, ezt nekünk meg kell szerezni. Meg kell szerezni, de nem ilyen gyenge kis patakokból, ilyen kis ritkán csordogáló kis forrásokból, hogy majd valaki belátja már, hogy bántott minket, és hát kifejezi ezt. Nem ezekből táplálkozik a megbocsátás lelkülete, máshonnét. Ez a lelkület, ezt a lelkület, ennek a lelkületnek a lényegét úgy lehetne megfogalmazni, hogy amikor jogosult vagyok arra, hogy tőlem bocsánatot kérjenek, hogy számon kérjem a másikat, hogy megsértődjek azon, ahogy viselkedett, hogy visszavágjak én is. Ugye halljuk, hogy néha napokig tart a csönd egy-egy otthonban. És ha másért nem, már a gyerekekért hajlandók vagyunk felszámolni az elszigeteltséget. Amikor erre mindenre jogosult lennék, úgy élem meg, hogy jogosult vagyok, akkor is lemondok erről a jogomról. Lemondok arról, hogy visszavágjak, ha nem kérnek bocsánatot akkor is, ha nem akarják jóvá tenni a rosszat akkor is. Ez a megbocsátás lelkülete. Isten lemondott arról, hogy mi jóvá tegyük, amit elkövettünk. Melyikünktől kérte az Isten azt, amikor mentünk hozzá bocsánatot kérni, hogy akkor most csináld újra, és tessék jól csinálni. És ha majd bizonyítod, hogy jól csinálod, utána kihirdetem feletted a bocsánatot. Nem kér ilyet az Isten. Nem kér, mert ő még azt is tudja, hogyha őszintén kérünk bocsánatot, lehet, hogy két nap múlva, vagy két óra múlva, ismét ugyanabba el fogunk bukni. Azzal együtt is, ha őszintén kértünk. Ugye a bocsánatkérés lelkülete ez, hogy én nem várom továbbá azt, amire jogosult vagyok. Nem követelem meg a másiktól, hogy tegye jóvá. Megtörténhet ez, és megtörténik nem egyszer az Isten irányába is. Megtörtént Zákeusnál, amire utalás volt a héten, hogy négy annyi adott vissza azoknak, akiktől elszedte hamis, gonosz módon a vagyonukat. Visszaadta nekik, amikor felismerte a hibáját. De Krisztus utána bocsátott meg neki? Miután ezt kimondta? Nem. Ugye? Jó. Nem. Előtte bocsátott meg neki. Előtte mondta azt, hogy Zákeus, gyere le a fáról, mert nálad akarok vacsorázni. És bement oda az ő jóságos lényével. És ott volt vele, asztal közösséget vállalt vele. És Zákeus abban a közegben megváltozott. Ott leesett neki a tantusz. Utána már ki tudta mondani, hogy bocsánat, emberek. Gyalázatos életet éltem évtizedeken át. és visszaadom nektek, amit elvettem tőletek. A bocsánatkérés sokszor a megbocsátás következménye. Legtöbbször a megbocsátás következménye. Mi meg előfeltételének szeretnénk ugye helyezni. A következménye. Tehát a megbocsátás lelkülete így fogalmazható meg, hogy amikor jogosult lennék valamire, mert tartozik nekem a másik, akkor sem követelem tőle tovább, hanem kész vagyok szeretettel viszonyulni hozzá. Kész vagyok azzal a szeretettel, ami több, mint erosz, több, mint filia, agapé. És ebben a szóban, ebben a megfogalmazásban, a szeretetnek ebben a megfogalmazásában az is benne van, hogy nekünk ezt Istentől kell megszerezni, megkapni, elnyerni. Tehát ilyen módon élni, ilyen lelkületet gyakorolni embernek, ez csak felülről adatik. Ezt nem tudjuk magunkból előhozni. Nem lehetséges. Ezt hallottuk a Jézus és Péter párbeszédében is. Hogy még Jézus is Féliával válaszolt, hogy igen, Péter, tudom, te magadtól a legmagasabb, legnemesebb emberbaráti szeretetre kész vagy. És köszönöm neked, de adok többet, az isteni szeretetet, az agapét, amivel képessé válsz te is arra, hogy hordozz azokat, akik csak ennyire képesek. Hordozz azokat, akik még ennél kevesebbet is, kevesebbre se képesek. Még igazán semmilyen szeretetet nem hajlandók gyakorolni az életükbe, azokat is hordozzad. Azok felé is legyél megbocsátó. És a példázat, amelyet Jézus elmondott a megbocsátásra, tanításképpen számunkra, az a példázat éppen Péter szavaira fogalmazódott meg. Ugye Péter tette fel a kérdést Jézusnak, hogy Uram, hányszor kell nekünk megbocsátani a mi fele barátunknak? Gondolom, sokan ismeritek a példázatot, de nézzük meg ezt a példázatot, hogy miről is szól. Máté Evangélium a 18. fejezetéhez lapozzunk, akik követitek, tehát Máté 18, ahol elhangzik a kérdésre a felelet, hogy hányszor kell nekünk embereknek megbocsájtani. Gondolom, az egész hét sok-sok beszélgetése bennetek is felidéződhet, hogy hányszor jutottunk el odáig, hogy nem tudjuk, hogy hogyan is lehetne tovább jutni a másikkal, hogy jó lenne vele élni, alapvetően, hogy tiszteletre méltó, meg nem véletlenül mentem hozzá feleségül, nem véletlenül őt vettem el feleségül, de valahogy hiányzik a zárból a kulcs. Valami hiányzik, valami, ami be tudná indítani a motort, vagy ki tudná nyitni az ajtót. Hiányzik az a kulcs. A kulcs a szerető együttéléshez az agapé szeretet. Az a szeretet, amelyről beszélt Feri bácsi nekünk, hogy én isteni szeretettel bírva ragaszkodom a társamhoz. És ez a szeretet, ez képes hordozni őt akkor is, mikor engem bánt. Mikor tartozik nekem, mert már százszor meg ezerszer elkövette velem szemben ugyanazokat a dolgokat. Ezt agapé szeretettel lehet viselni. Ugye Péter Máté Evangélium 18:21-ben megkérdezi Jézust, Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és nékem megbocsájtanom? Még hétszer is? Mondja neki Jézus, nem mondom neked, nem azt mondom neked, hogy hétszer, hanem hogy 77-szer. Vagyis rengetegszer. 77-szer. De Péter úgy gondolta, hogy ez elég nagy szám. Azt mondja, ha ellenem vétkez az atyám fia, hányszor kell nekem megbocsátani? Ha csak egy napnál maradunk, ugye, hogyha valaki megbánt bennünket, első nekifutás esetleg kevésbé húzzuk fel az orrunkat. De másodszor is megbánt ugyanazon a napon, és két óra múlva megint megbánt egy harmadik dologgal, vagy negyedik, ötödik dologgal is, hát nem tudom ki meddig bírja, de nem gondolnám, hogy bármelyikön képes lenne hétig bírni. Bármelyikön képes lenne tűrni úgy, hogy nem szól vissza. Ha csak önmagunkra hagyatkozunk, higgyük el, nem leszünk képesek még hétszer sem szó nélkül eltűrni. És nem csak magunkba folytani a mérget, és aztán estig összeszorítani magunkat, hogy a nap le ne menjen a látványos haragunkkal, hanem megmaradni abban a lelkületben, hogy én ezzel együtt is szerető és jóságos maradok az ő irányába. Hogy megteszem szívesen, amit kér, szolgálom az ő életét. Hát erre aztán ki képes. Mert még elfolytani valamennyire tudjuk a gőzt, de hogy pozitívan megnyilatkozni a bántások hátterén, hát erre ki képes. Én nem tudom, nálam már a gőz nyomással is probléma van általában, nem csak a folytatással. Tehát Jézus azt mondja neki, de Péter, gondold meg, nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. Az isteni mérték végtelen. Az isteni mérték sokkal magasabb az emberinél. Mi nagynak tartjuk azt, hogyha valahogy uralkodni tudunk magunkon. Ha az önmagunkon való uralkodás eredményeképpen legalább nem bántunk vissza, nem teszünk rosszat. De Jézus azt mondja, hogy a megbocsátás az téged képessé tesz arra a lelkületre, hogy nemhogy rosszat nem teszel, hanem továbbra is jó vagy azzal, aki bántott téged. Tudjátok, ez a nagy különbség a keleti szereteteszme meg a keresztény, a krisztusi szereteteszme között. Az azt mondja, hogy ahimsa, ne kerüld a rosszat, ne tedd a rosszat. Jézus meg azt mondja, cselekedd a jót. Ennyien szólva jóval több, ugye? Azt mondja, hogy annyit érj el magadnál, hogy ne viselkedj rosszul. Nem baj, ha nem teszel jót, de ne viselkedj rosszul. Jézus meg azt mondja, hogy igen, lehet ez egy fél eredmény, de az igazi eredmény, hogyha minden helyzetben megfelelően tudsz viselkedni. És ha Jézus életét valaki megismeri, csak az evangéliumok olvasása által is, akkor mit látunk? Hogy ő csak akkor tudott jó lenni, mikor vele is jók voltak? Nem ezt látjuk. Azt látjuk, hogy ő mindenkor jót tett. Mindenkivel jó volt. Mindenkivel méltányos és szeretetteljes volt. Az őt legjobban sértőket is óvta, védte, gyógyította, segítette. Igaz? Tehát Jézus betöltötte ezt a törvényt, hogy cselekedd a jót. Minden körülmények között. És azt mondja Jézus, hogy ember, neked is lehetséges. Nem azt mondja, hogy én ezt így meg tudtam csinálni, és hát ebbe gyönyörködhettek, ahogy tán hétfőn is említettem, hanem követhető példát adok nektek. Azt a szeretetet, amit én gyakorolni tudok, azt ti is megvalósíthatjátok. Rendkívüli felszólítás ez. Rendkívüli hívás ez valaki részéről, Jézus részéről. Rendkívüli dolog, sehol nem fogalmaznak meg ilyen célt az embernek. Nem mernek megfogalmazni. Egy ember mindenkor szeretetben élj, mindenkor szeretetben maradj, mindenkor a rossz ellenére is gyakorold a szeretetet. Ugye ezt nem nagyon szoktuk tanácsként mondani, vagy nem, mikor mondjuk is, hát az ember belül maga is úgy kicsit beleremeg, hogy de hát mondom, de ki képes erre? Lehetetlent fogalmazok meg. Ki képes erre? Senki nem képes, aki csak emberi módon igyekszik. Ez csak Istennel együtt lehetséges. Jézus el is mondja a példázatban ezt, hogy az embernek ehhez tapasztalatot kell szereznie a Teremtő Istennel. Hogy mi ezt a gyönyörű hívást, ezt a gyönyörű életre való hívást, amiben ha csak úgy magunkban élhetnénk a földön, hogy letennének és elénk raknák a krisztusi életet, és látnánk lepörögni, azt láttuk volna tegnap filmen, akkor gyönyörködnénk, magával ragadná a szívünket, nem? Milyen jó, hogy legalább ennyire képesek vagyunk, hogy fel tudjuk fogni az eszünkkel, a lelkiismeretünkkel a jót, a szépet, az igazán jót, az igazi élet szépségét, meg tudjuk ragadni. Mi lenne velünk, ha még erre se lennénk képesek? De azonnal ütközik bennünk az emberi természetünkkel, és azt mondjuk, hogy a tapasztalataink nem igazolják, hogy erre bárki képes lenne. Nem? Hogy erre bárki képes lenne. Jézus bemutatta ezt az életet, és ő azt mondja, hogy ember, hidd el, erre képes lehetsz. Úgy, ahogy én. Mármint Jézus. Erre képes lehetsz, hogyha azon módon éled az életedet, ahogyan én élem. És ebben a példázatban a teljes kibontása benne van annak, hogy ez hogy nyerhető el. Hogy válhatunk mi dacos, sértődékeny, bocsánatot kérni nem akaró, keménykedő, önző emberek, ezzel a rossz természettel megvált emberek, hogy válhatunk képessé arra, hogy olyan kegyelmesek, jó akaratúak, hosszú tűrőek, jóságosak legyünk, mint amilyen Jézus volt. Elolvasom a példázatot. 23. verstől. Annak okáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akart vetni az ő szolgáival. Mikor pedig számot kezdett vetni, hoztak eléje egyet, aki 10,000 talentummal volt adós. Nem tudva pedig fizetni, parancsolta annak ura, hogy adják el azt, és a feleségét, és gyermekeit, és mindenét, amije volt, és fizessenek. Leborulva azért a szolga előtte, könyörgött neki mondván, Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az úr pedig megszámva azt a szolgát, elbocsájtotta őt, és az adósságot is elengedte neki. Kimenve pedig az a szolga találkozott egyel az ő szolgatársai közül, aki 100 dénárral volt néki adós, és megragadva azt folytogatta, mondván, fizesd meg nékem, amivel tartozol. Leborulva azért az ő szolgatársa az ő lábai elé, könyörgött neki, mondván, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő nem akarta, hanem elmenve börtönbe vetette őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Látva pedig az ő szolgatársa, amik történtek, felettébb megszomorodtak, és elmenve mindent megjelentettek az ő uruknak, amik történtek. Akkor előhivatva őt az ő ura, mondja neki, gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivel hogy könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad. És megharagudva az ő ura, átadta őt a hóhérok kezébe, míg nem megfizeti mind, amivel tartozik. Ekképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok kiki az ő atya fiainak az ő vétkeiket. Jézus így fejezi be a példázatot, ezt a példázatot, ami arról szól, hogy van egy gazdag király, egy dúsgazdag király, és van egy dúsgazdag szolgája, van egy szolgája, aki hatalmas adossága tartozik neki, és mikor számon kéri őt a király, akkor nem tud fizetni. Ugye nem halmozott fel vagyon, nem tud fizetni. És hát könyörgőre fogja, mint ahogy mi is tennénk. Ugye, bármilyen nagy mellényű ember volt korábban ez a valaki, ez a szolga, bármennyire is játszotta az urat, a tehetőst, az erős embert, azért egy szituációban ő is igen csak meggyengült, amikor számon kérték. És hát kiderül, hogy nem tud fizetni, és elkezd könyörögni, hogy Uram, bocsáss meg nekem, majd megfizetem, majd letörlesztem, majd valamikor visszaadom neked. Látja, hogy az egész élete, minden oda van, a feleség, a család oda van. És a király megenyhül, és elengedi a tartozást. Teljes mértékben elengedi a tartozást, és szabad utat enged ennek az embernek. Semmit nem kell megadnia, semmilyen ígéreteket nem kell megfogalmazni, hogy jó, akkor majd törleszted, majd halasztott kamatokkal törleszted, ahogy manapság divat, ugye, az adósságokat. Nem, semmit nem kell visszaadni, semmit. És aztán elmegy az ember. El tudjuk képzelni, hogy milyen megkönnyebbüléssel hagyhatta el azt a királyi termet, nem? Hogy milyen lehetett ez, mikor mi beadjuk, akik vállalkozók, leadjuk az APEC-nál az adóbevallást, és megjön, vagy nem jön utána a molesztálás. Hát milyen megkönnyebbülés lehet az úgy az év első felében sokaknak ebbe az országba is. Hogy nincs adósság, nincs számonkérés, mehet az élet tovább, zajlódhat tovább, élhetek tovább. Nem csak, hogy szabad vagyok, nem csak, hogy annyi adatot, hogy most nem kérnek számon, hanem el van halasztva a számonkérés, és hát apránként majd lecsorgatom a tartozást, hanem tartozás sincs. Értjük, ugye? Tehát, hogy egészen maximális a kegyelem, tartozás sincs többé. Elmegy ez az ember, és hát képzeljük magunkat a helyébe, hogy hát ez micsoda felszabadulást jelentett. És aztán, ahogy megy hazafelé, találkozik egy embertársával, aki egy egy szerényebb életet élő ember, aki valamikor tőle kért kölcsön, és tartozik neki egy kevéske összeggel. És hát azonnal elszáll, úgy tűnik legalábbis, hát így lehetne kiszínezni a történetet, hogy szinte elszáll a fejéből az a gondolat, hogy, és az az érzés a szívéből, hogy hurrá, élhetek tovább, egyből beugrik neki, hogy a másik mivel tartozik. Ugye? Másik mivel, amint meglátja már, ott van a fejében az, hogy ez tartozik nekem. És elkezdi ő is számon kérni, hogy add meg, amivel tartozol. És egyre jobban gyötri, hogy de add meg. Azt gondolom, ugyanúgy síra, könyörgésre fogja, siránkozik, hogy de most még nincs, egy kicsit adj még időt, egy apránként majd megadom. És közbe se jön meg az esze, miközben a másik siránkozik. Nem jön meg az esze, hogy de hát nem régiben nekem is elengedték a kérésemre. És végül a börtönbe juttatja ezt az embertársát, egy kevéske adósságért. És kiderül a király előtt, ami történt. És a király beidézi, és milyen szánnivalóan nyilatkozik róla, azt mondja, hogy gonosz szolga, hát nem kellett volna neked is könyörülnöd a te szolgatársadon? Hát nem kellett volna neked is azt tenni a másikkal, amit én tettem veled? Nem okultál belőle? Nem tanultál belőle? Nem esett annyira jól, hogy te is megtehetnéd? Hát hiányzott a megélhetésedhez az a pár száz dénár? Hát nem hiányzott. Én se kértem vissza. Ugye, elengedhetted volna nyugodtan. Nem lettél tőle szegényebb ember. Nem éhezel. Nem szenvedsz a hiánya miatt. Nyugodtan elengedhetted volna. Ugye, magyarázhatta volna a király neki. De gonosz szolga, minden adósságod elengedtem, mert könyörögtél, nem kellett volna neked is könyörülnöd rajtam. És aztán megharagudva rá, ugye börtönbe vetett, a hóhérok kezébe adták őt. És meg kellett adnia, le kellett törlesztenie mindent, amivel tartozott. Csak hogy ugye korábban a példázatban Jézus azt mondta, hogy megfizethetetlen adósság. Vagyis a tartozásáért egy módon fizet az életével. Egy módon fizethet az életével. És azt mondja Jézus, ekként cselekszik az én mennyei atyám is veletek. Ha szívetekből meg nem bocsátjátok, ki az ő atya fiának az ő vétkeiket. Ekképpen tud velünk is tenni az Isten, minden emberrel az Isten, ha nem jutunk el oda, hogy a szívünkből megbocsájtunk. Ha nem válunk képessé arra, ha nem válik készsége az életünkben az, hogy így megbocsájtunk, ahogy tőle várta az Ura, hogy elengedi az adósságot. Milyen nehéz sokszor az embernek nagyvonalúnak lenni, mérhető dolgokban is. Akár kisebb összegeknél is, nem nagyoknál. Nagyvonalúnak lenni, úgy adni, hogy nem várom vissza. Vagy amikor látom, hogy megszorul, akinek adtam, azt tudom mondani, hogy nézd, látom, hogy nem sikerül úgy egyenesbe jönnötök. Felejtsük el, amivel tartozom. Még ilyen téren is, ugye? Hát mennyivel nehezebb lelki téren nagyvonalúnak lenni. Lelki téren a bántottságunk, a sértettségünk területein nagyvonalúnak lenni, és azt mondani, hogy el tudom engedni. Nem foglalkoztat, nem bosszan, nem rág, mint féreg belül engem az, hogy milyen méltánytalanul bántak velem, milyen méltatlanság az, ami velem történt, hanem elengedem. Hanem el tudom engedni, el tudom ereszteni. Mert amik csak jók, amik csak igazak, azokról gondolkodom. Mert az épít, az tesz képessé arra, az nemesít abban, hogy ki tudjak tartani a szeretetben, a jó akaratban, a jó indulatban. Hogy szánni tudjam a nálamnál gyengébbet, a nekem tartozót. A példázat szerint mindannyian adósok vagyunk. Adósai vagyunk egymásnak, mi főleg ezt tartjuk számon, de adósaik vagyunk még valakinek, az Istennek. Mindannyian adósok vagyunk. A példázatban Jézus az egész emberi létünket belefoglalta, lefejtette, mint egy szőlőfürtöt. Benne van az egész emberi élet. Mindannyian adósok vagyunk, csak kevéssé állunk vele szóba. Néha elgondolkodunk azon, hogy miért is kellett ezt tennem, miért is követtem el a másikkal, látom megszomorodott, látom elkeseredett, mikor megsiratjuk a mellettünk élőt, mikor már belekeseredik a lelke, és elsírja magát, hogy, hogy a bántásunk milyen rossz neki. Ugye, akkor egy kicsit talán elgondolkodunk, hogy mikre vagyunk képesek. De utána megint az jön, hogy de ő is mit csinált, nem? De ő is így viselkedik, ő is ezt tette, ő is azt tette. És nem arra gondolunk, hogy nem azon kezdünk el gondolkodni, hogy hát akkor változtasson. Kezdje ő. Alakítson ő. Változtasson ő a magatartásán. Mindannyian adósok vagyunk, de inkább a nekünk tartozáson gondolkodunk. És aztán még kevésbé, vagy legkevésbé gondolkodik az ember azon, hogy az adósságunk, nagyon, a leghatalmasabb adósságunk az Isten felé van, a Teremtőnk felé van. Sokan ezt számba nem veszik. Még a keresztények között is olyan mellékes, olyan elhanyagolt dolog, hogy ember tartozásod van az Isten felé. Az, hogy a Krisztus eljött erre a földre, és itt végigélte az életét, és befejezte a kereszthalállal, az lehet, hogy egy dogmatikai tétel, egy történelmi tudás, vagy információ az emberek számára, sokak számára. Nem válik megragadhatóvá, és miért nem? Nem válik hatékonyja az emberi szívben, és miért nem? Mert az ember nem tudja, hogy adósa az Istennek. Nem veszi komolyan a saját vétkeit, a saját tartozásait, a saját adósságát az Isten felé. Hogy mi mit követtünk el, emlékezünk a filmben, ahogy a fiatalembert az édesapja próbálta megnyerni erre, hogy gondolkodj azon, hogy te nem hibázol, te nem vétesz, te mindent jól csinálsz. És ha nem, ha hajlandó vagyok arra, hogy azt mondjam, hogy tényleg nem, akkor kifelé van a legnagyobb adósságunk? Hát a Teremtőnk felé, akitől az életet kaptuk. A mindenható Isten felé, aki létezik, aki él, aki elküldte a fiát erre a földre. A felé van a legnagyobb adósságunk. Adósak vagyunk, azonnal meglátta a fiatalember is, hogy a felesége felé mivel tartozik, és onnét kezdve nem apadt el a szeretet a szívében. Onnét kezdve szívből csinálta, még a lány is megérezte, mert a végén, mikor kibékültek, megjegyezte, hogy de az elején ugye nem szívből tetted. Emlékeztek? Érezte. Észrevette a jó, pozitív változást, de észrevette azt is, hogy ez nem szívből megy. Ezt még mindig azért csinálja a fiú, mert vissza akarja szerezni a mosónőt, meg a takarítónőt, nem? Még mindig észrevető volt. Utána szívből tette. Az ember lehet, hogy csak olyan történelmi ismeretként bír ezzel a tudással, hogy Jézus eljött a földre. És nem tudja megindítani a szívünket az üzenete, annak az abban megragadható segítség, mert talán nem indult fel a szívünk igazán a saját vétkességünk belátására, meglátására. Mert kitöltheti a gondolatainkat, a szívünk érzéseit az, hogy velünk hogy bánnak. Velünk mit tett az élet. Velünk mi történt. Mi mindenért sajnálhatjuk magunkat. És alig maradt hely, egy kevéske hely arra, hogy hát nálam is vannak problémák. Isten pedig szeretné átfordítani a látásmódunkat. Szeretné megláttatni azt, hogy bennünk van rengeteg gyengeség, hogy ember, a természeted miatt esel bele abba, amit már te se akarsz csinálni. És a természeted tesz téged vétkessé, bűnössé, a természeted tesz a feleséged, a férjedet bántóvá. De a természeted vesz rá arra, hogy szokások rabjaivá legyél. És ez mind-mind növeli az adósságodat irányomba. Az Isten valahogy szeretné ezt megértetni velünk, és ezt legjobban Krisztusban, Krisztus által tudta megtenni. Hogy Jézus eljött erre a földre, és nem úgy kezdte, hogy emberek, ti tudjátok, milyen sötét alakok vagytok? Ugye miért nem így kezdte a hegyi beszédet Jézus? Hogy emberek, olyan mélyen vagytok, olyan semmire kellők vagytok, annyira szerencsétlenek vagytok, hogy térjetek már eszetekre. Nem? Miért nem így kezdte? Elkezdett a boldog mondásokról beszélni, mert látta, hogy iszonyú ínség van ezen a földön. Iszonyú ínség. És És aztán, ahogy élte az életét, hát mit tapasztaltak tőle? Hogy Jézus egy kérges szívű, engesztelhetetlen lény lett volna Istenként? Nem ezt tapasztalta. Egy olyan, aki visszavágott volna, hogy de ti hogy bántok velem? De ti ezt meg azt teszitek, napról napra. Ahogy mi egymás fejéhez vágjuk. Hogy mert te mindig ilyen vagy, mert te soha nem azt csinálod. Nem? Nem vágott semmit az emberek fejéhez. Semmit. Engedte, hogy az emberek meglássák benne az isteni szeretetet. Meglássák a jóságot, és ez a szeretet eszméltesse fel őket, hogy változásra van szükségük. Hogy el vannak adósodva a bűnnek, és el vannak adósodva az Istennek. Hogy nem képesek szeretetből élni. Melyikünk ne látta volna meg magánál ezt? Hogy nem tudunk, még ha akarunk, se tudunk kitartók lenni a szeretetben. Csak egy módon. Mert Jézus nem csak ennyit akart megmutatni, hanem azt is, hogy de lehetséges az embernek szeretetből élni. Lehetséges önmaga felett győzelmet aratni. Lehet kiküszöbölni, kiirtani az életünkből, eltávolítani az életünkből a rosszat így, ahogy a példázatban ezt belefoglalta. Hogyha megragadjuk az isteni jóságot, a felénk indított, az irányunkba kezdeményezett isteni szeretet meg tudja rendíteni az emberi szívet. Belátásra tud bírni minket, beismerésekre tud bírni bennünket, lecsendesedésre bír bennünket, önmagunk felülvizsgálatára bír bennünket, csendességre bír, elvonulásra, a bocsánat kérésre, hogy a Teremtőnkhöz menjünk, és kimondjuk azt, ami évtizedek alatt felgyűlt bennünk. Ahogy ez a fiú is. Mikor ezért nagyszerű a film szerintem, mert amikor azt hinnénk vége van a szokásos amerikai fináléval, ugye, hogy happy end, ott a nagy tűzoltó csarnok jelenet, akkor nem, még tovább folytatódik, mert a fiú elmegy, és az anyjától is bocsánatot kér. Ugye, amikor rájön, hogy ugye a múlt lerendezése, hogy az emberben ez az isteni szeretet, hogy Isten szerető lény, és de nem csak megcsodáltatja magát velünk, hanem lejött a földre meghalni az emberért. Lejött a földre, hogy elfedezést, fizetséget adjon arra, amivel adósok vagyunk. Nem? Tehát, hogy ezt ahogy Krisztusban az ember átélheti, hogy nem kell adós maradjak, nem kell tartozzak, nem kell félnem, hogy nagy az adósságom, úgyis utolér egyszer a büntetés. De nem kell nyögnöm a tartozás ledolgozása miatt sem. Vezekelnem. Bizonyítanom. Ezt mind nem kell. Mind nem kell. Az ember felszabadulhat az isteni szeretet által. Isten azonnal el tudja fordítani a szívünk állapotát. Amikor ez a szeretet a keresztben megfizetett adósságunk megérinti a szívünket, azonnal el tudja fordítani. Meglágyul az emberi szív. A Biblia így mondja, a kőszívünk helyett hús szívünk lesz. Onnét kezdve nem panaszkodunk egymásra. Nem panaszkodunk más emberekre. Nem morgolódunk, nem bosszankodunk, nem zsörtölődünk, nem sértünk, hanem szeretünk. Ha az isteni szív, isteni lélek, az isteni szeretet megérintett bennünket, onnét kezdve nem kezdeményezünk feszültségeket. Nem bosszantjuk a másikat, nem egrecíroztatjuk, amit férfiak szoktunk sokszor. Hanem természetessé válik az, ami Krisztusnak természetes volt. Hogy jó akaratúak vagyunk, jó indulattal vagyunk. Szándékunk az, hogy megbékéljünk. Ahogy Feri bácsék elmondták, hogy ők milyen társas játékot folytatnak. Az egyetértés társas játékát. Hogy amikor a másik tesz valamit, mond valamit, akkor ő nem betart, és tovább mélyíti a távolságot, vagy növeli a távolságot, mélyíti a szakadékot, hanem hogy is érthetnék vele egyet? A héten a csoportunkban ezt olyan szépen bemutatták, név nélkül hadd mondjam el, az egyik házaspár problémája megbeszélése során előjött az, hogy az egyik fél megjegyzést tett valamire, hogy te ezt mindig így csinálod, és én ezt nem szeretem benned. És a másik fél ezen megterhelődött, megnehezedett. Pont itt egyik reggel. Meg újra megnehezült a szíve. Ilyenkor ugye feljönnek a régi sebek is, kezdenek repedezni, újra vérezni. Egy élet folyama, egy élet fájdalma mögöttünk elő tud jönni egy ilyen szúrós, sértő szónál. És erre Livia néni visszakérdezett arra a sértett félre, hogy és te szereted magadban? Te szereted magadban? Mert ő ugye fel volt zaklatódva emiatt. És azt mondja, nem. Na látod, hát akkor miért nem mondtad a másiknak azt, hogy hát én se szeretem magamba, gyere segíts megkeresni azt a valamit, ami elveszett. Hogy egyet érteni. Ugye ilyen egyszerű fogásokat találni. Hogy igen, be tudom látni, ebbe ügyetlen vagyok, vétek, és ha te olyan, most olyan durva is voltál, nem arra nézek, nem arra figyelek, hanem hogy a gyengeségemben most légy segítségül. És nem nemesbíti az egyik a másikat? Miközben mi nemesebben normálisan reagálunk, másikat nem. Viszont, de mikor haragszom a másikra, mikor bennem van felgyűlve a sok fájdalom, és még nem tudtam hova letenni, addig, amikor újra sebeznek, újra bántanak, ismét azon mód nyilatkozom meg, hogy én is visszabántok. Újra telik bennem az adósságlista, vagy nő az adósságlista, és tartozik, és legszívesebben hűvösre tenném az adósok börtönébe. Ugye? Ott szorongassák meg, csukják le. Valaki kezdjen már vele valamit. Legjobban az Isten, a körülöttünk élőkkel rajtunk keresztül tud valamit kezdeni. Ha a mi szívünkkel tud kezdeni valamit, akkor a rajtunk élőkkel is tud valamit kezdeni. Vagyis a körülöttünk élőkkel is tud valamit kezdeni. Hogyha a mi szívünket meg tudja indítani az, hogy Isten szeret bennünket bűnösökként, hogyha elhisszük azt, hogy szeretve vagyunk, elfogadva vagyunk, mindenünkkel együtt, minden nyomorúságunkkal, minden szégyelnivalónkkal, minden vétkünkkel, tudatos és szándékos vétkünkkel együtt is szeretve vagyunk. Ha ezt megértjük, és elhisszük, és megköszönjük valakinek, mármint a Teremtő Istennek. Ha meg tudja ez indítani a szívünket, akkor meg tudunk indulni mi is az embertársaink felé. És a nagy adósságokat is szíves örömest elengedjük. Ez az ember, aki a példázatban azt a nagy kegyelmet nyerte, miért nem tudott megbocsájtani? Miért nem tudta elengedni a másik tartozását? Hát ugye azt kérdezi a király is tőle, hogy hát nem így kellett volna cselekedjél? Nem ez lett volna a normális, a logikus? De úgy gondolom azért, mert nem gondolkodtatta el igazán az elnyert kegyelem. Nem fakasztott fel benne viszont hálát, elköteleződést, hogy hát ha én ezt kaptam, én is ilyen módon szeretnék élni. Ha nekem elengedték, én elsősorban ezért nagyon hálás vagyok. Nagyon-nagyon hálás vagyok. Nagyon-nagyon nagy szeretetre indít az iránt, akitől kaptam ezt a kegyelmet. Ha ezzel megerősítette volna a lelkét, semmi probléma nem lett volna, hogy elengedje azt a kis tartozást. Semmi gond nem lett volna. Hány és hány ember tudja azt, hogy Krisztus meghalt a kereszten, és nem tud elengedni kis tartozásokat? Hány és hány ember? Nem arról beszéltünk a héten is, hogy az apró, cseprő dolgok őrlik fel a kapcsolatunkat. Az apró cseh, nem az, hogy ilyen meg olyan nagy dolgot tett a másik egyszer-egyszer, hanem a napi kis problémák emészhetik fel. Ha Krisztusban meglátjuk az isteni szeretetnek a végtelen nagyságát, a megbocsátásnak ezt a hihetetlen nagy tettét, a kegyelemnek ezt a megnyilatkozását irántunk, akkor nincsenek kis problémák, de még nagyok se. Akkor könnyű lesz jó válaszokat adni. Könnyű lesz úgy gyakorolni a megbocsátást, ahogy Isten gyakorolja. Azt a lelkületet követni, amit Isten követ, hogy képessé tesz bennünket arra, ahogy összefoglalja egy könyv, hogy bennünk a megbocsátás az mindig előre kész. Hogy nem attól függ a másik, hogy viselkedik, mindig előre kész. Tehát nálam ez egy állapot, hogy én megbocsájtó, kegyelmes lelkülettel vagyok a körülöttem élő emberek felé. Ez egy előre kész dolog. Ugye, Római Levél 5. fejezet 8. versében tegnap a film is ezzel fejeződött be, amikor még bűnösök voltunk, Isten megbocsájtott nékünk. Krisztus akkor halt megértünk, amikor még bűnösök voltunk. Nem azután, miután jobbá tettük magunkat. Nem azután, miután bizonyítottuk, hogy most már soha többet nem fogunk vétkezni. Hanem előre meghalt értünk, mint bűnösökért. A megbocsátás előre készen kell legyen bennünk. Ez a lelkület egy alaphelyzet az ember életében. A második dolog, amit meg kell fogalmazzunk, hogy meg nem érdemelt dolog a megbocsátás. Tehát ez nem azért adatik, mert valaki érdemessé válik rá, hanem mivel rászorul, azért bocsájtok meg neki. Mivel rászorul, mert nem tudott jobb lenni, vagy nem akart jobb lenni. Azért, mert rászorul, azért bocsájtok meg. Előre kész, és meg nem érdemelt emberekre vonatkozik. Arra nem érdemes emberek felé gyakorolta megbocsátás. És a harmadik dolog, amit megjegyezhetünk, hogy egy döntés kell legyen az életünkben az, hogy mindig meg akarunk bocsájtani. Egy döntés, hogy készen állunk a részünkről, elvégzett dolog, hogy mi megbocsátó lelkülettel fordulunk a társaink felé, az embertársaink felé. Hát ezeket lehetne elmondani, meg még sok mindent a megbocsátásról, de talán hadd alkalmazzak én is egy hasonlatot. Szokták mondani, hogy a szeretet az a malter, a habarcs, vagyis a kommunikáció, a szeretet, a kommunikáció az a habarcs, a malter a házasság kapcsolat, házastársi kapcsolatban. De én azt mondhatom, hogy a habarcsban a cement az a megbocsátás lelkülete, az agapé szeretet. Ha nincs benne a cement, rakhatjuk homokkal meg vízzel a téglákat egymásra, állandóan szét fog csúszni, nem? Szét fog csúszni. Ha ott a kötőanyag benne a malterban, a cement, az a lelkület, a szeretetnek ez a lelkülete, amit Krisztusban mi is megismerhettünk, amit Isten nekünk is ad, amit felénk is gyakorol, akkor az egy szilárd épület építésére lesz képes, vagy alkalmas. Mi se felejtsük el, hogy Krisztus kereszt áldozata nem egyszerűen csak bibliai tétel. Nem egyszerűen elismert vagy el nem ismert történelmi dolog, hanem ez valóság. Értünk hozott valóság, értünk megtörtént valóság. Akkor is, ha csak kevésbé látjuk, akkor is, ha kevésbé érzékeljük még a rászorultságunkat, értünk megtörtént valóság. És azt kívánnám mindannyiunknak, hogy ez az isteni szeretet, az agapénak ez a kinyilatkoztatása, ami Krisztusban megragadható, ez minket is vonzon, de ne csak szemlélőként, hanem megélőiként is, akik ebből a szeretetből életre tudunk kelni, és aztán gyakorolni is képesek vagyunk ezt a szeretetet. Ehhez adjon áldást mindannyiunknak az Isten. Amen.